Na az első világháború kezdeténél, ugye, akkor a nehézségekbe ütköztünk, mert elvitték az embereket, mind katonának, akik katonaképes volt, és nem sok ember maradt itthon, aztán mind fiatalokat is bekapcsoltak, mint mi akkor olyan gyerkőcök voltunk. De hát mindegy, neki kellett fogni, akkor nem úgy volt, mint most, hogy most gépesítve van minden, és géppel neki mentek, hanem kézzel kellett kaszálni, markot szenni, kívít kötni, és aztán jó, nagyobb rész mind olyan fiatalok dolgoztak a gazdaságban. Aztán később, úgy, amikor már a háború tovább folyt, akkor már hoztak hadifoglókot ide, aztán elmentünk egyszer a táborba meglátogatni őket. Tudom, az asszonyok főszereltek bennünket élelemmel, hogy vigyünk az oroszoknak, hát tudom jól, vittünk kenyeret, vittünk főtt kukoricát, vittünk szalonnát, mindent, tejet, ki mit tudott? Hát mert kíváncsiak voltunk, hogy milyenek lesznek az oroszok, hogy néznek azok ki, mert elmondták, ilyenek meg olyanok. Na jó. Hát aztán, amikor oda mentünk, jöttek a nővérjeim is hátul, és sokan voltunk már ott, itt volt a Dunaszerdahelyen volt az első orosz láger. Most közben jöttek a tisztek, egy is csupán. Hát. Na azt mondja, mondják csak maguk, azt mondja, mire várnak. Ha mondjuk, hogy az oroszoknak hoztunk egy kis élelmet, át szeretnénk nekik annyi. Kérem, azt mondja, tessék, jöjjenek a kerítése közelebb, és adják át nekik. Ott volt, átok már sokan oroszok, hogy várták, hogy mit kapnak. Ja, az olyan érmény volt ő nekik, hogy hát mégiscsak milyen, de később aztán ugye ez megszűnt. Ők bizony aztán nehéz helyzetbe jutottak, egy darabig jól ment nekik, jól étkeztek, stb. Mi minden, aztán ő nekik hát megment, de később már aztán, hogy amikor a háború már tovább folyt, tovább tartott, aztán nehezebb volt a helyzet, élelmezés, mi egymás, akkor megvonták tőlük. Akkor bizony sokan elhalálkoztak is belőle. Aztán így hívtunk be, aztán így szedtünk ki belőle orosz foglyokat így falura munkára. Nálunk is volt egy nagyon vagány gyerek volt, fiatal legény volt, 25 éves, de itt volt nálunk 3,5 évig. Szóval olyan cselédet még egyet a földön talán se lehet, nem igaz volt. Jó, de jó szurkalmas munkás volt. Aztán így voltak, fogtak a faluba, aztán összeismerkedtünk az oroszokkal, mi egymás. Mert egyszer volt mulatság. Olyan érdekes volt, hát hozzáadták az oroszok mind. Akkor már mink is, már az volt 16-17-ben. Akkor már mink is olyan suhancok voltunk, kezdtünk legénykenni, hát a legények nem ilyen voltak itt, mert hát azok be voltak vonukban, hát mind tartottuk magukat legényeknek. Rendeztünk egy nagy mulatságot. Na és aztán összejöttek ott a kocsma udvarra, az oroszok mind, hát kíváncsiak voltak nagyon rá, hogy hát hogyan mulatnak itt a magyarok. Hát ő náluk másképp van, mint itt mi nálunk. Hát ott volt a mi oroszunk is, ugye, hát Ivan, kimegyek, hát Ivan ott van. De ott voltak a többiek. Ivan, gyerünk, bemondom a kocsmába. Á, mi nem lehet bemenni, azt mondja, mert amíg nekünk nincs szép ruha, azt mondja, szép kisasszonyok, szép ruha, azt mondja, hát mit fognak mondani. Mindegy, kijöttek a bazsó gyerekek is, azok megfogtuk, oroszokat bevitték. Leütettük egy asztalhajukat. Mi tettünk oda nekik bort, hogy igyanak, legyen jó kedvű, egyszer csak elkezdtek dalulni. Jó, megdalultattuk őket, de jó, olyan vidám volt a társaság, hogy igazán. És aztán ráfogtunk, hogy most már gyertek táncolni. Hogy ők nem tudnak úgy táncolni, mint itt, de tudtok ti. Bejöttek a kocsmaterembe, körülállták, hogy egy kört csináltok, azok olyan táncot vertek le, ami... Na, aztán kérdeztük az oroszoktól másik nap, hát hogy mulattatok. Fő, hogy ők még életükben ilyen jól sohasem. Jól érezték magukat, de ki is táncolták magukat az oroszok kedvükre. És így folyt le. De munkára is nagyszerűek voltak. Igazán olyan érdekesek voltak, szorgalmasak voltak, nagyon hülyek voltak. Na, aztán, mikor már így lejárt az idő, már elmúlt egy év, két év, három év itt voltak, na most már elmehetnek haza. Na, akkor én befogtam, összeszedtük az oroszokat, most már fő, nyugodjék, anyám, az elkészítette az oroszt úgy, hogy az egy hónapra való élelmet készített neki. Még egy fél zsák tök magot is adott neki. Na, aztán felültek itt a kocsira, mikor elindultam a udvaron az oroszsal, hát sírt szegény orosz. Elbúcsúzott, és kiabálta vissza, Isten velük jó egészség, Isten velük jó egészség. Aztán megígérte, hogy fog írni majd Oroszországból. Hát szerencsétlen talán írni se tudott, nem is írt aztán egy lapot se, hanem most a háború alatt, hogy voltak oda udvarnokiak, találkoztak a másik kollégájával, aki a Baranyai Jéknál volt. azt mondta, hát magyarul megszólaltak, hát miért itt magyarok voltak, azok, hogy hova valók voltak, mondják, hogy udvarnokiak, hogy itt volt orosz fogoly. Egész falut elszámlalt, hogy hát kiket ismer mindenkit. Hát aztán mondta, hogy szerencsésen megérkeztek ők. Hát így ment végbe az első 14 háborúnak az eseménye. No jó, aztán mikor a háborúnak vége lett, ugye aztán kezdtek újan már dolgozni a népek, nekifogtak mindennek. Hát az olyan nehézségekbe ütközött először, de aztán később mégiscsak. No aztán később ugye még mi nálunk az volt a legnagyobb baj, hogy még a fejletlen volt a ipar, még akkor idővel. Na aztán, amikor már hozták a gépeket, kezdtek ma, ha megláttuk, hogy hát már hoznak egy aratógépet. Hozták, kimentünk a földre, megnéztük, hogy hát már milyen gépeket is hoznak. Mint gyerekek, akkor már vagy milyen suhancok, már tárgyultunk arról, hogy lehet, hogy még fog fejlődni a technika annyira, hogy el fogják csípülni a földön a gabonát, nem learatni se, elcsípülik, hát és tényleg oda is jutottunk most éppen. Ugye a technika ennyire fejlődött már. Hát így aztán, hogy na, aztán amikor már vége lett a háború, már rendben minden csehszlovák idő alatt, na akkor spekuláltunk rajta, hogy hát jó volna most már vadászni. Mert ugye hát mindenkinek akkorában úgy volt a régi kapitalista rendszerbe, hogy a szegény munkás ember vagy a kis parasztok nem ilyen juthattak ilyen sportfélje, ilyen kultúrsporton vadászottam, mert hát voltak ilyen ügyvédek, meg nagyurak, meg földbirtokosok, mik hát ezek kivették az ember elé a ilyen szerencsét, mert azért, hogy hát ők akartak vadászni mindig. Na aztán érdekes volt egyszer, hirdették, hogy kiadják udvarnoki határon a vadászatot. Na most mi lett ebbi? Wiener Bélát, nem tudom, tetszett is meg Béla. Az is kijött. Hát, aztán mink összeálltunk hatan, hogy hatan a udvarnoki határt kibéreljük vadászni. Rajongtuk rettenetesen a vadászatért. Hát nekünk más sport nem mutatkozott semmi, se futballisták, semmi. Nem voltunk mikor. Hát mégis vadászat, hát ez egy kicsit olyan sport, ami élvezetes. Szóval én rettenetesen élvezem a vadászatot. Na aztán mi lett ebbi? Itt összejöttünk a bíróházához, ezért koronát kellett mindenkinek előre befizetni, bánom pénzt, hogy esetleg aki fölfogja és megbánja, akkor ezért koronája ott marad és tovább nem fog vadászni. Jó van. Ott ültünk mind. Hát a bíró olyan érdekes volt, hogy úgy látszik, hogy az ügyvéd nagyon húzott. Én birkózottam velük folyton. Már 2500 koronáig úgy volt, hogy enyém lett a termelet. Akkor a bíró elkezdte 2500 koronát, először, másodszor, senki többet. De azt nem mondta, hogy harmadszor. Akkor újján ismételte, valami ötször, hatszor. Akkor a Wiener Béla kapta magát, azt mondja, hát 3000 koronát. Hát jó, nézünk ki. Akkor én még ígértem 500 koronát. Akkor az megígért 4500, már 4000 koron. Akkor már a kollégák azt mondja, hogy már ne ár, verezd rá, azt mondja, mert mi ezt már nem fogjuk föl, azt mondja, ezt nem bírjuk kifizetni. Nem, hogy nem bírjuk, de azt a jövedelmet nem tudjuk bevenni. De annyira fölverekedtünk 6000 koronáig. Akkor a Wienernek a nyakába vertük. Jó van, aztán bementem én hozzá, talán egy hátére mondom neki, doktor úr, ide tessék figyelni. Mi ketten birkózottunk a vadászaton, hát annyi emberség legyen benne, hogy legalább nekem adjon az udvarnoki határnak egy részbi, egy 200-300 holdat, ami hát néha közben kimehetek egy kicsit, hát én is figyelezzem magamra. Jó, még a 14 nap le nem telt, addig égért, mert 14 nap határidő van adott. 14 nap letelik, aztán már megszűnt minden. Jó, van. Hát, bemegyek én az utolsó nap, hát mondom, doktor úr, hát mondom, hát mi lesz vele, mondom, hát nekem abból a területből nem fog jutni semmi. Azt mondja, ide figyelj, maga parasztember, fogja maga csak a ekeszarvát, és szántson, azt mondja, és ne vadászon, de mondom, doktor úr, akkor már dühös lettem rettenetesen, ide figyelj, magának ott van Balázsfai határ, Karcsai határ, Patonyi határ, még a udvarnoki határ is kül, de ha maga nekem nem ad a területből, én több vadat fogok meg rajta, mint maga. Hogyan azt mondja, följelentem magát, és azt mondja, akkor magát elviszik a csendőr. Ha engem elvisznek a csendőrök, de egyszer hazeresznek. De maga udvarnoki határa nem fog kigyönni vadászni, mert én ott fogom magát agyonlőni. Elvetettem a fegyverét, nekem nincs, de akkor a szerzek. Hát aztán mi lett? Lavati volt a jó barátja neki, azt mondja neki egyszer, te Gábor, azt mondja, te Radics engem ilyen megfenyegetett. Mit csináljunk vele? Hát mit csinált? Azt mondja, már területbű, nem adhatok neki, mert már szerződött is, meg 14 nap lejár. Hát én megmondtam neki, hogy fogok rajta rapsickolni. Azt mondta ő akkor, hogy följelentés, engem becsült. Becsuknak, hazagyövök, mondom, nem fog. Hát, azt mondja, Lati, nem hallod, azt mondja, meg is csinálja. Azt mondja, tudod mit, hát, ha enged meg, ha négy a tűnyed, lőj magának, hát lőj. No, aztán így elegyésztünk, nem lett vadászatból semmi. No, jó, van közben aztán, ugye, változott a helyzet, jött ez a másik háború, na, és akkor már nem. 40-ben, akkor, mikor magyarok lettünk, 39-ben, akkor megkaptam a területet. Akkor vadásztam egy ideig, aztán ugye háborúnak vége lett, akkor magyaroktól megmondták a ilyen fegyvertartási jogokat, hát nem adták meg, nem lett vadászat. Na, aztán mikor megkezdődött a JRD-k, kezdtek a földművelszövetkezetek, azt én lettem az elnöke neki, akkor aztán kihirdették, hogy iskolára megy az, aki vadászni akar, iskolára fog kelleni neki menni, és ott a levizsgáld jól, akkor kap fegyvertartási engedélyt. Ha jó van. Elmentünk még iskolára, 5 hétig tartott, hát iparkodtam én, hogy hát azért valahogyan csúszak át a vizsgám. Mikor vizsgára került a sorhá, 7-en vizsgáztottak, 7 helen kellett vizsgázni. Nem egy helén, hanem mindenki, minden témára, fegyverről, más vadakról, mindenről, mindent, hogy mit, hogyan kell bevezetni, hogyan kell alkalmazkodni, mit, és stb. Így. Hát, mikor én oda kerültem egy megyei fiatalember, az is vizsgáztatott, előttem volt egy gelei fiatalember. Hát úgy meg volt ijedve, hogy egy szót a világon nem tudott szólni. Hát, meg ott súgtam én neki minden, jó, ő azért jegyezte. Mondja, jó van, jó van. Aztán mindig mondtam neki, hát amit én mondok, azt mondja utána. Azt mondja, mert ha másképp nem vizsgálsz le. Na jó, amikor ahova végzett, na mondom, most már akkor én is kerüljek a sorra. Mert mondom, hogy azt mondja, maga úgy csináljuk. Maga vizsgálzok, most nem, maga csak, azt mondja, azt csak hallgatta, azt mondja, amit maga súgott neki. Azt mondja, én kijelentem maguknak egyszer, mint őszintén. Maguk egytől egyik, aki itt van vizsgálni, már mert mi rapsic volt. De megadjuk nekik a fegyvertartási engedélyt, vadászengedélyt adunk nekik, hogy védjék a vadakot, ne lődözzék, mert a rapsis megüli, akkor is meglevi a vadat, mikor nem szabad. A vadásznak nem lehet. Például én kimegyek most, kimegyek vadkacsázni, ha kimegyek, ha esetleg tudok lőni egyet, de viszont egy foglyot, vagy egy fácant, vagy egy nyúlat nem merek meglőni. De ha rapsis fónik, meglőném. De mivel vadász vagyok, féltem a fegyvertartási engedélyt, meg a vadászjegyet, inkább nem lövöm meg. És védjük. És annyira védjük a vadakot, hogy mikor fészként találjuk őket, és mindig figyeljük, hogy valami, vagy mikor kaszálnak oda, hogy az ember kizavarja őket, meg stb. Minden. Azt mondja, nekünk ez a feltételünk, nekünk ez a rendület, hogy mit kell, és télen etetni őket, etetőköt csinálni nekik, meg mi minden, stb. Na most aztán, amikor eljön a... Na most már vagyunk ott, többen kapaszkodtak bele, lettek aztán több tagok is, most már vagyunk, hogy 30-an, mert két határa, a kürti határ, meg a udvarnoki határ, most azt hiszem, csak van. De nagyon jó társaság van. Amikor eljön ez a szezon, hogyha vadászhatunk, akkor kérem, kimegyünk mind, egyik vasárnap itt, másik vasárnap ott, aztán megint itt, megint ott, így mindig beosztjuk úgy, hogy egész jó szórakozás. Hogy egy kicsit sokba kerül, az mellékes, de azért, hogy, mert ez, A sport, ez egy élvezetes sport nekünk. Mi nem fotballozunk, úgy, mint sok sportpalozunk, mint nem járunk kártyázni, meg stb. Mink ezt élvezünk. Igaz, hogy fáradtságos, meg költséges. Csak egy van benne. Az asszonyoknak ez nem tetszik. Mert ha elmegyünk gyűlésre, vége van a gyűlésnek, hát gyerünk bennünk a kocsmába, ott mindig ott veszünk. Van egy vadászat, bevegyünk a kocsmába, gyerünk, hát elfáradtunk, iszünk valamit, akkor úgy elszórakozunk, mindig elkísünk. Akkor miért vattok ti olyan soká ott? Már este nem vadásztok. De hogy nem, este vadászunk a lelkünkre, mondom, a gyomorunkra, mondom, nappal, a kezünkkel. Így megy az össze. De azért, annyiban mégis mindig megbocsát, hogyha nem gyerünk haza úgy, hogy összeveszünk, vagy mit csináljunk, de jól megy. Most szép, most kaptunk egy új rendületet a vadászatra. Most kell éve fogni nekünk. Foglot is, éve pálcánt is, éve nyúlat is. Most ha rendezünk körvadászatot, mert külön van vadászat foglokra. Az megvan mellé területén, hogy lehet foglot lőni. Ott nem szabad hálóval fogni. Na most, amikor kilőttük, aztán amikor megyünk hálóval fogni, akkor átmegyünk a másik területre. Ez szép, ez a legélvezetesebb sport. Hogy röpülnek a foglok, neki röpülnek a hálónak, megnyomja, beleesnek, aztán a legjobb, értékes cikk, mert hát 50 korona egy foglok. Viszik külföldre. Úgy egyezett meg a Magyar Vadászszövetség a külföldre, hogy fogunk éve, nyúlat, foglot vagy fácánt, azt mind átadjuk nekik. Erre kötelező van. De viszont lőni is lehet azért. De azt is meg be kell adni, hogy mennyit. Megkapjuk engedélyt, ennyit lőhettek, ennyit eloszthattok magatoknak. Aztán, hogy amikor jön össze egy jövedelem, hát akkor azt nem osztuk széjjel pénzbe, hanem veszünk patronokat, mindenikre kell. Akinek mennyi pontja van, ahol kap, aztán tölti. Tehát így osztuk széjjel. De egyrésztben azért kellemes, mert hívhatunk mink vendégeket is. Viszont minket is elhívnak máshol vadászni. Mindjárt mesélik erre érdekes esetet, ami velem történt meg. Elmentünk Szucsanyira Nagyvadra. A szarvast, vaddisznót, ilyesmi, csak Nagyvadra, Viszoká, azt mondják ők, szlovákok. Elmentünk mink Szucsanyira, első nap kimentünk, körüljártuk az egész hegyet, ott a nagy havakot összegyúrtuk, meg mi minden, nem lett semmi. Ott rendeznek be a hajtók, azokat a kis pulikutyákat. Azok kerülik a hegyet, bent már úgy felnyúlás, meg hát hó, minden. Ha azok észreveszik az állatot, hogy valahol ott fekszik, akkor megáll és ott tugatja. Ha pedig még fut, akkor még már menekül és üldözi. Nekünk azt mondták, ha egy helybe fog a kutya ugatni, akkor menjünk oda, ott meglephetjük. Lelephetjük a vadat. Ha pedig megy, akkor meg figyeljük, hogy kire fog kitörni. Na jó, van érdekes eset volt ez. Én álltam a hegyoldalba, mellettem mél völgy volt. Hát mindenki várta, hogy én rám futna az a vad, hát én lőhetném meg. Úgy kézbe tartottuk a puskát, úgy be volt biztosítva, hogy egy kicsit kellett, egy kicsit megbiccentenjem a első. Hát mellettem állt egy másik udvarnoki vadász. Lesem azt is, az is engem, nézek így lefelé, de már úgy estére volt az idő. Ott még voltak olyan kifűrészült fák, ilyen magas törzsely, azok még olyan feketék voltak. Épp úgy nézett ki, mint mikor a disznó, a vaddisznó túl. Én se kisztem, egy pillanatos és durra meg oda lőttem át, porult, na magamban jól nézett ki. Na de most már mi lesz, de nem tagadhattam el, hogy mit csináltam, mert azért, hogy hó volt. Hát ha azt mondom, hogy vadra lőttem, most figyelj, hogy egyet lőttem, hogy biztos meglőttem, és hogy vérzik valahogy nyomol. Oda jönnek, kérdik már ott a szomszédtól, hogy ki lőtt, hogy ez lőtt. Hát, jönnek oda, hogy mit lőttem, mondom, lőttem egy nagy vaddisznót. Hol van? Ott van, ott fekszik a... Oda lőttek, nevetnek, jó, azt mondja, aztán egyik, jól eltaláltok. Csak nem a disznót, hanem a falgöncöt. Akkor azt mondja, hogy tekintette arra, hogy nem disznót lőtt, de meglőtte volna. Egy Másik kolléga, aki volt itt, arra rámentek a disznók, az elfutott, mert megijedt. Hát az veszélyes, vigyázni ki vele. Hát aztán elhoztuk, mint a disznót, haza megkaptuk. Ja, akkor nem lett semmi. Utána való nap, kimentünk, na most hát már nagyon kétségbe voltunk, esve vagy már annyit gyúrodni, nincsen vad, ha hazamegyünk vad neki. Akkor se lett semmi másik nap. Harmadik nap kimegyünk, akkor megint bekerítünk egy nagy hegyet, összejárunk. Hát ott egy vadász, aztán elejtett egy vaddisznót. Hát mikor oda megyünk, aztán már több nem lett, lefújták, oda megyünk, hát főhasították mindjárt a disznót, kidobták a belit, ide itt máját. Kivette az illető, aki meglőtte, lehetett volna 120 kilós, azt mondja, kérem, most már tessék, átadjuk maguknak, vigyék el és fogyasszák el. De mink lent voltunk a völgybe, de a hegy meg lehetett körülbelül egy kilométer magas. Hát mink oda fölhúztuk, mire mink oda följutottunk, még a hátunkon is forradt a víz. Áthoztuk, jó van, bele autóba, aztán behittük. Na jó, aztán közben már este lett, bementünk, na most már állomást kell inni erre. Ott aztán csaptunk egy jó murit rá, hazahoztuk a vaddisznót. Itthon azt mondja nekem a bajza, hogy maga a legidősebb vadász köztünk, azt mondja, maga dönt. Mert ugye négyen voltunk oda. Most a négyen voltunk oda, hogy vadászok meg voltunk akkor 16-an már itt udvarnokban. Hát mondom, ide figyeljetek. Most elosztuk 16 felé, mi út? Azért voltunk oda 4 nap, mondom, hogyha mondom, meg nem is azért. Mondom, feltöltsük kalbásznak, és elosztottuk 4 felé a disznót, aztán lett belőle egy harag, hogyha nem osztottuk széjjel összesnek. Most ők elmentek, lőttek szarvast, akkor meg nekem nem adtak. Hogy én nem adtam a vaddisznó, ők nem adtak a szarvasnak. De nem számított semmit. De ez így, no mostan itten a két falu, hogy összeegyezett, megegyeztünk, hát jól megy azért, csak egy baj van. Hogyha kimegyünk mind vadászni, aztán minden vadász visz magának egy hajtót, akkor minden hajtó kap egy vadat. Most tavaly itt abba vitatkoztunk, hogy 30-an voltunk vadászok, 32-en voltak hajtó, most az 62 falacány elment arra. Hát miért ne kaphattunk volna, mint inkább 2 falacányt hajtó nélkül? Mi elviszik mink azokat a falacányokat, magunk is amennyit lőttünk. Hát itt aztán most meghatároztuk, hogy most már nem hozunk hajtókat, hanem hát levünk, amennyit levünk, viszi mindenki maga mennyit bír. Na és aztán kihirdették ott, mikor kimentünk vadászni, hogy mihez tartsuk magunkat. A fővadász főhívta figyelmük minden egyesnek, hogy arra kéri őket, ha esetleg medve támad valamelyikre rá ne lőjön, mert azt nem szabad. De a vaddisznóra akkor óvatos legyen. Akkor jött oda egy másik vadász, azt mondja, hogy a vaddisznóval nagyon óvatosak legyünk, mert azt mondja, tavval azt mondja, az egy vadász megtámadta a vad, és ha ő oda nem megy, már széttépte volna, tehát teljesen. Úgyhogy 7 hónapig feküdt a kórházba, elszállították traktorok. Ő már azt mondja, amikor oda ment, már annyira viaskodtak, birkózottak, mert a disznó is csupa vér volt, már meglőtte, csak nem úgy találta, hogy 1 méterről lőtte jön azt a nagy vadkant. És így maradt meg az ember is. Hát azért azonban veszélyes dolog ilyen nagy vadra vadászni, mert itt ez megtámadja az ember, pláne, ha egy anyakoca megy, annak megfognak egy malacát, az kép a széttépni az egész társaság. Én a JRD-nek csőze voltam 4 évig. Én fegyveres csőze voltam, mi a fegyvertartási engedélyem volt, hát engem neveztek ki csőznek, mert éjjel is kellett főfigyelni, mert nagy határ volt, egész a határt összegyúrni éjjel-nappal, hát ez nem tanácsos, mert az egy kicsit olyan veszélyes dolog. Mindjárt mondok egy esetet, ez velem történt meg. Mert nekünk csak nappal kellett volna ott lenni, de valahogy olyan önérzetem volt nekem, hogy nem jöttem meg. A másik csőz, aki velem volt, annak mondom, hogy tudja, mit maga elmehet haza, én még maradok, valahogy olyan rossz érzésem. Leültem egy kazaltövin, figyelt, egyszer csak látok egy autót jönni. autó oda jött egészen a kanálisig, és bement a kanális parton, és megállt. A közel volt hozzá. No, gondoltam magam, ezek biztos a miénk, mi vezetőjeink, és ezek mostan figyelik, hogy meddig vagyunk minkint este. Na, mondom, én azt hittem, hogy az ismerősök, akik jönnek, amár olyan, avval a milyen kocsival, terepjáró kocsival jártok, hát ez ugyanaz volt. Hát én szamár voltam, megnézhettem volna számát neki, hogy hát ezért az, hát kijön a sofőr, a autó volt, elnéztem ide. Azt hittem, hogy az, aki a mi sofőrünk. Én fogtam, felültem a bicikli, elhajtottam végig egy másik mellékúton, és köröztél szántáson, és belejöttem a mi kukoricánkba. Mikor oda gyövök egy darabon, hát mit látok? Két zsák kukorica az úton fekszik. Hű, ezek már nem a mieink. Na most már mit csinálok? Beleálltam a kukoricába, ott a végén vártam. Egyszer csak jött három pasas, hozták a vállon a kukoricát, mikor odajöttek hozzám, csak egy hibám volt, nem volt villanylámpa. Mikor odaírtek, halt, megálljunk fel a kezekkel. Eldobták a zsákot és elfutottak. Na most mi lett? Ők elmentek most. Nem tudtam, mit évő legyek. Kimenjek az autóhoz, jó, de ez is olyan kényes dolog. Est éjjel van, hát itt óvatosnak kell az embernek legyen. Lehet, hogy nekik is van fegyverük, nem csak neked. Ezek elfutottak, elmenekültek, egyszer csak kikerültek vissza az autóhoz, és elmentek. 11 zsák kukoricát fő mertek már akkor, még 4 zsák mertek volna fő. És azon csodálkoztak, hogy hogy mertem én őket lelepni egymagam. Ilyen a fegyver. Ha az ember fegyverrel van, akkor bátran megy. De aztán kigyöttek reggel. Csendőrök, kioszták őket. Azt mondja az egyik csendőr, hogy hát azt mondja, nem tudta megfogni őket úgy, hogy megismerné, hogy mellék. Hát mondom, hogy ismer, sötét volt, megfordult. A Vicbi azt mondja nekem, hogy mi nem a sarkában, mondom neki, őrmester úr, ne haragudjon. Hátulról meglőni embert nem szabad. Nem lövök még embert azért, mert nem vitték el, itt maradt. Eldobálták és kész, mondom, én nem akarok se kellemetlenséget csinálni, se magamnak, se neki. Hát, ha véletlenül úgy megtalálom, hogy mi, hogy meghalt, hát, akkor mi lesz? Akkor így fogunk érte felelni. Aztán, hogy ez így ment, mert egy csőznek mindig annyira óvatosnak kell lenni, éjnek idején, találkoztam még igen sok személlel, de mindig ismerősök. Nem, hogy loptak volna, csak kint jártak a határba, este cirkálódtak, mit csináltak, mit se tudom, mi semmit, de hát nem történt máskülönben, úgy sem. Úgy birokra nem került a sor soha, mert össze nem verekedtünk senkivel se, de mégis azért, hogy így. No most aztán, amikor itt voltam a szőlőbe, egyszer jött egy sebes eső. Hát gondoltam magam, beesik az elsőre, nekifogtam levelet, én írtam Magyarországra rokonoknak levelet, hát ráírok, írom. Bent voltam a présházba. Úgy 10 órakor elállt az eső. Hát olyan érdekes volt, hogy csodálja. Ma pedig addig szakadt az eső. De hallottam, hogy udvarn, vagy itten mulattak valakik, nótáztok, hát figyeltem, amikor egyszer csak elhallgattak, aztán gondoltam magamban, amikor megállt az eső, hogy de csak a sár volt, minden, de mindegy, körülnézek. Körülnézek, most, hogy nem találok valamit, aztán majd bejövök. Ahogy csak egyet hibáztam el. Ahogy kijöttem a bódéból, vagy az évből a présházból, körülnéztem, akkor már hód világított a földök. Elmentek, én meg kilőttem egyet. Éppen arra irányba lőttem, ott voltak a hívség. Ők meg kijöttek a kocsmából, azt mondták, gyertek most, elmegyünk azért is most, azt mondja, a csőzt megbaszuljuk, azt mondja. Most lopunk szőlőt, azt gondolja most, hogy ilyenkor nem győl senki. Ők, ahogy bejöttek, már belementek valamennyit téptek. Hát ja, miért meg tudnám mondani, nyilván ez még reggel hozta nekem, mert reggelit, azt mondja, mi a apus az, hogy csinnek a szőlőfürtek a ágokon, ahogy a kerítések kizavartam őket, hát ott a szőlőik ott volt. Hát, így, de utána többen nem jöttek sohasem. Hát ez a csőz az úgy van, hogy sokszor jó és sokszor nem jó. De hát azért az embernek óvatosnak kell lenni ilyen tekintetben mindig, hogy hát mit lehet csinálni, mit nem lehet csinálni. Kivel? Kivel a szemben? Például úgy, azt én tudták, hogy a répa levelet nem szabad tépni, a cukorrépa levelet. Ha jött oda olyan, aki aját tépte, ha én ott voltam szeretett, megengedtem, én kérem, tessék, mondom, szépen aljához szaggathat. Jöttek sokan, nekifogtak, lecsavargatták a tetejét, az én rovásomra ment. Hogy azt mondom, ilyen, hát hogyan, mikor történt ez? Többféle ilyen eset. Egyszer aztán a répát kezdték hordani. Hát ott bosszúskodott velem, magam, mindegy, megfogom én ezt egyszer, akár, hogy lesz is, de megfogom. Egyszer sikerült volna, de elhagytott motorbiciklivel. Láttam, hogy hát hozott valamit, nem állítottam még. Másodszor meglestem, reggel korán kiment, jó van, ha vitte, föltűztett a répát, vitte volna, levelestünk minden esti. Lecsavarta a levelit, az kidobálta útra, a répát elvitte. Nekem mindig szóval tették, hogyan őrködik maga, azt mondja, úgy, hogy mondom, ti is ide jártok, mondom, ti se fogtátok még. Aztán akkor elkaptam illetőt. Akkor már mondta én nekem, hogy ne jelentsen, nem mondom, mindegy. Akkor mondok, öcsém volt, elnök, mondom neki, ide figyelj, máma ezt a illetőt megfogtam, ez hordja a répát, most már intézkedjek, rögtön behívták a irodába. Azt mondták neki, még egy eset ilyen történt, rögtön felmondjuk. Egy darabig haragudott rám, de aztán mégis azt mondta, hogy hát azt mondja, nézze, Jani bácsi azért azt mondja, hát megbocsájtuk annyiból, hogy magának igaza volt, azt mondja, mert nekem nem szabad lett volna a levelit letépni, vittem volna, ahova légy lássam, akkor kidobálta útra, azt mindig látták. Hát a legény krónikáról fogok valamit vittem még mesélni. A legények azok úgy vannak, hogy udvarulnak a kislányoknak, de nem tudják, hogy mikor fognak nősülni. Elhatározzák magukat, hogy ezt teszem el, vagy azt teszem el, aztán végtére mégis valamelyik csalatkozik. Viszont egyszer én is udvarultam egy kislánynak, aztán mink egymásul nagyon megértettük egymást, csak a szülők nem egyeztek bele. Ők valami anyagi érdekek véget kifogásultak engem úgy, hogy a lánok tiltottak. Két évig udvarultam neki. Aztán már akkor engem is kezdett a méreg elfogni, hogy hát hogyan, voltam is náluk, de a szülei mindig úgy hidegén fogadtak. Na jó, hát aztán egyszer megkérdeztem a leánytól, hogy mondja meg őszintén, hogy miből kifolyólag, tiltsák magát nekem. Hát azt mondta, hogy apu azt mondja, hogy maguk is négyen vannak testvéreknek, mink is azt mondja, ha maga megtalál nősülni, azt mondja, és azt mondja, hát hogy fognak minket, azt mondja, mindjárt az életre bocsájtolni, akkor azt mondja, hogy egyik se fog tudni a másiknak annyit enni, amit megyének mondom. Ide figyelj, ne haragudjon. Magaknak a szülei attól félnek, hogyha én magát elvenném esetleg, hogy kenyeret kérek maguktól. Ha ma arra kerülne el sor, hogy rájuk szorulnék, ő rájuk, akkor maguk előbb éhen elvesznének. Mondom, maguk nem néznek egy embert azt, hogy egy emberben nem néznek értéket. Ne a vagyont nézzék, emberben nézzék a értéket. Lehet egy illetőnek vagyona akármennyi, de ha nem megfelelő hozzá, az tönkre megy időnap előtt, de lehet egy másik férfi, aki élelmes, a kevésbé is fönn tudja magát tartani. Mondom neki, ide figyeljen, Bözsike, mondom, megmondom magának őszintén, jó, egyszer, mint ha én egyszer hátok fordítok, többet arccal nem fordulok maga felé. Ha térjen, fognak könyörülni, akkor sem. De, ha arról lesz szó, én szembeállok a magának a papajával mindenkor, de ha mérlegre tesznek bennünket, én nehezebb leszek, mint a maga papája, mint maga, akkor is, ha magának a papáj azt ételezi fel, hogy magasabb fokon állnak, mint én. Én még nem tárultam elő maguknak, hogy mink van, mi van, mert nekem sincs, meg magának sincs. Szüleimnek van, az csak azoké még. De mondom, kétségbe voltak esve, és ezért tiltakoztak, mondom neki, hogy egyszer s mint végig, abba hagyjuk az egész mindenségét. Na jó, közben aztán egy darabig szünetültünk, de jött a katalini mulatság. Elmentünk mink oda mulatságra, oda hozták a leján. Mindjárt apja meg velem szembe jött, éppen így ott az asztalnál, ahol mi kerültünk. Na, azt összejöttem vele. Akkor aztán megmondtam neki egyenesen. Nézem, az a tévedet nagyon, magam egy visszafog rám tekintennyi, mint hol, mondom. Mert azért, hogy maga, mondom, nem tudja, hogyha hol állunk. Mert én még soha nem mondtam semmit, nem kértem semmit, mondom neki. De ha arról lesz szó, én mindenkor leszek olyan ember, mint maga. Na, következő alkalommal bebizonyítottam tényleg a témát, de akkor már udvarultam a feleségemnek is. Aztán hívtak, izentek, fátó, hogy menjek el. Minden van intézve, nincs semmi baj, és hát már eddig nem gondolták meg ezzel. Mondom apámnak, hogy apa, mondom, hát most már mit szól? Izentek, most evédőtünk, hogy most elmenjek, vagy nem menjek meg. Megvalva őszintén, nagyon csinos lám volt, és nagyon szép barna lám volt, olyan szép fekete szemei voltak, amik is akarcsak voltak. Na, aztán mi lett belőle? Azt mondja, nézd, fiam, most már megmondom őszintén, amit akarok. Te oda elmész, ki tudja, hogyan mondtál. Itt mindjárt ember leszünk. Most már válasz magadnak. Nem ellenkezik benne, de aztán nem mentünk el. No. Megszűnt minden, ha még utána hat évre ment férje le, amikor én megnősültem. De még mikor asszon volt is sokszor találkoztunk, hát mondom, hogy a anyásokat csinálni. Szép lám volt, nagyon strand, derék lám volt, és szerettük egymást, nagyon. De hát úgy mindig visszaalkottak ott, amikor már egyszer engedélyt adtak volna arra, hogy mehesse, akkor én nekem is már az jött közben. Na, hát aztán már én, de még szomszédom volt, aztán közelebb. Na aztán, amikor összejöttünk egyszer vásárt, most a háború után ne. Szereg, mert én megmondtam neki, ide figyeljen, Matus bácsi, megmondom őszintén magának, ha én megnősülök, én rövidesen leszek olyan ember, mint maga. Rövidesen leszek, mondom, aztán ez egyszer fix. Mondom, hogy maga engem nem fog túlszárni, maga megijed, hogy én magára rá fog szorulni. Soha se. Ha már én szorulnék valakire, akkor már úgy hívja minden. Na jó, mondom, maga nem vett értéket egy emberbe, nem nézte azt, hogy az ember milyen lehet, mire képes, mi. Hát, mondom, maga leányának se volt semmilyen, nekem sem. De nekem viszont volt már, mert én leginkorabb egy üzletültem, mindig sertéroztam, már nekem pénze volt. Hát, de én elhallgattam, soha nem szóltam egyet sem. Na, most a front után, ugye már amikor változott a helyzet, hogy már akkor kezdtek bennünket nyomni jobbról, balról, mindenhonnan, hogyha már most Erdélyet akarnak alakítani, stb. Minden. Ha menekült mindenki, ami levoltató, hát pénzben. Ó, gyönyörű szép egy pár rökröm még, egy pár lóan. Most már más mentség nincs, ökröket el kellene adni. Gódán Vince még ír Nagyudvarnak, hát ágyjött egyszer reggel, kedden reggel, azt mondja, te hallom, hogy elhozza az ökrédet. Vegye meg Vince bácsi, mondom, tudja mit, 50 000 koronamos úr, vigyázzon. Jó, meg is vett, el is hajtott a ökröket, ki nem fizette? Mondom, azt mondja, pénzt nem hoztam, mert nem érdekes, mondom neki, ugye el a ökröket. Nekem meg volt egy gyönyörű, szép, finom, 3 éves, de igen szép volt. Mondom a Tihamérnek, te, vezesd el, ezt megyünk már a vásárunti vásárra, akkor meg voltak vásárok, most már nincsenek. Vezesd el, vagy eladjuk, párba veszünk, vagy ennek párját teszünk. Oda megyünk. Hát a Pinóna annyi vívő lett volna, hogy sok, de nem akartam tőle megválni, mert igen szép volt. Aztán egy alistári ember vezetett egy gyönyörű szép. Ilyen Pinót, mint az enyém volt, hát azon mondja birkó. Wozner elütött előle, már pedig már majdnem az én alkúra, már ahogy harcultunk, hát úgyhogy 1000 koronát még rá kellett fizetnem a Wozner duhát között. Összepárosítottuk szépen ott a vásárba őket, mindenki azt mondta, no, így összepárosítani még, ahhoz nem igen lehetett meg. Mind a kettő zsemlőszörű volt, szépen volt, akkor ott jött a matus. Most itt derült ki a ború. Oda egy ilyen nézs, az egy szép egy párát. A Gódán Vincent volt a szint, de a még szebb volt, amit ma én megvettem tőle. Hát képzelje, azt mondja, megvettem 50 000 koronáira ökreit, azt mondja, még csak foglalót se adtam rá. Még a pénz is nálam, az meg már kifizette 22 000 koronát a pénz. Akkor odafordultam, lássa Matus bácsi, maga mondom, tévedett akkor, mikor közébünk állt. Ha maga nem áll közre, akkor maga lány az én feleségem lesz. Maga azt hitte, hogy én el fogom fecsérelni azt, amit majd én keresek, majd amiért dolgozok. Én nem azért dolgoztam, hogy azt elfuculjam. Én élni akartam belőle. És fogok is élni, és éltem is belőle. Lássa maga engem, nem értékelt semminek se. És akkor azt mondja neki a Gódán Vince. Pedig azt mondja, remélem, hogy van olyan ember, arra viszít maga. Mondom, pedig nem örökültem semmit. Mondom neki, ez így van. Hát ezt mondom neki, hogy így vannak a fiatalok, most már egész más típa, most már könnyebb a nősülni is. Mert most már senkinek sincs semmi eset. Ha esetleg van valami ingósága, de ingatlan nincs. Ami esetleg egy háza lehet. Akkor meg hát más, de akkor meg tekintettek arra, hogy ennek ennyi tőzsdje van, annyi tőzsdje van, így kellene, úgy kellene lenni. De arra nem gondoltak, hogy ha van is neki, de ha nem fogja megbecsülni, az tönkre mehet, elcsikkadhat, de ha nincs neki, de ha iparkodott, itt hozzá szerint. Hát én dolgoztam ilyen akkor, és én nem voltam rá soha semmire se. De na most már ennyire jutottunk, hogy a kicsinyenként már mindenki lehagyunk. Mikor leszereltünk katonáiknál, jöttünk haza, hát ugye jó hangulatban volt a társaság, jöttünk valami 40-en. Jöttünk Pozsonyon keresztül. Hát végig dalultuk Pozsont ének idején. Egy jó barátom, aki velem volt katona, az fuvaros volt, az kijött, fogadta, és összes kufferokat, mindent fölraktuk a fogadjára, és végig dalultuk Pozsont. Úgyhogy oda jöttek a rendőr. Hogy hát kérem, hát így aztán mondtuk, nézzék, mint leszerelők vagyunk, most jó hangulatban, jó kedvünk van, hogy azt mondja a másik rendőrnek, hogy hadd tüköt kérlek. Nézd, azt mondja, hát kérlek, azt mondja ők, leszerelők, muladnak, hát ének idején, azt mondja, köröszülmének nem csinálnak semmit. Bementünk annak a bátyának, vendéglős volt. Ki mondott, jó bort adott, hát voltunk 45-en. Mindeniknek adott egy-egy üveg bort, hát így megfizettük, de többet is megittünk, ott mulattunk a utcán. Jól mulattunk, hát rendőrök távolul figyeltek minket, de se nem merekedtünk, se nem kiabált, dalultunk. Még ablakokból integettek ki, fogadtak bennünket. Oda egy rendőr, azt mondja, kérem, azt mondja, szépen fognak végigmenni a városon, nem fog történni semmi baj, azt mondja, látjuk, hogy leszerelők, jó van, kiírtunk az állomásra, ott aztán búcsúskodtunk egymást, mert jó része pozsonyi volt. Ott közülünk keveredett egy jó képű lány, barna lány volt szinte, az is. Aztán abba a kocsiba gyert be, amellig be mink ültünk be. Na, aztán ott elkezdtünk vele viccelődni, szórakozni, dalultunk egész hazáig. Meghív bennünket Patonyi búcsúra, Benke Patonyi volt a lány. Hát el is fogadtuk fel a meghívást, mondtuk is, hogy eljönjük. Ki is jöttek Mihály Pálra elejtünk, fogadta és bevittek. Hát jó, elvittek hozzájuk, aztán onnan elmentünk a mulatságra, stb. Minden. Na jó, van, hát a lány nagyon tetszett, csak mások ott is az volt a baj, hogy református volt a lány. Hát, itt mondta aztán, ja, akkor mondtam a Markornak, hogy hát, hogy van, megnősít, de református lányt veszek el. Azt mondja, azt veszed, de akkor el sem foglak temetni. A kirándulásukkal kifolyólag, most tavaly oda voltunk kirándulni Tátrában. Aztán voltunk Sirovai fürdőn, amit most állítanak esetleg még össze, de nagyon jól éreztük magunkat, de a kirándulásnak más témája volt. Azokat a szép heleket, amit még nem láttunk a Tátra környékén, például Krasznahorkát, ilyesmi dolgokat, várokat, meg szépségeket, ezeket mind körülnéztük. Milyen szép érmény az, mikor az ember így elmegy, amit valamikor csak a térképről tanult az ember, és nem látta, akkor még nem volt vele tisztában, hogy mit lát, vagy mit tanult. Voltunk kiránduláson még egyszer, a hétnotátó, akkor is elvittek bennünket Tátrába egészen, aztán el akartunk menni. Na. Egy másik helyre, de aztán az nem sikerült. Hát mondtuk is ott egymásnak, hogy valamikor, mikor gyerekek voltunk, iskolába jártunk, akkor csak térképről tanultunk valamit, és nem láttunk semmit. Most természetileg mégis meglássa az ember, és így érvényesül azzal, hogy tudja, hogy mit tanult, és mit látott. Hát, valamikor ugye nem állt módjába az embernek az, hogy valamit meglátogasson, mert egy elsősorban módja sem volt hozzá, meg micsoda, hát oda messzire elmény, az sokba került. Voltunk rekreáción, Tátrába fönn, aztán a Moravába egyszer elvittek bennünket, azt mondta az illető, aki ott volt, főfelügyelő volt, ide figyeljenek maguk, ezt valamikor még távolra se láthatták volna meg ezt a helyet, az olyan gyönyörű szép hely. Tetszett valamelyik ott lenni ma? Hát az olyan szép volt, és ott jó volt. Annyi nép volt, ott mulattak meg mi minden, és hiába a mostani rendszer, a szocializmus meghozta népnek ma azt a kedvezményt, hogy élvezhet valami jövedelmeket abból, amit valamikor csak úgy tanult. De hát látni nem lát. Az igazán olyan szép volt ott mi minden. No, aztán onnan, amikor eljöttünk hazafelé, akkor átmentünk Magyarországra, elmentünk Balatonra. Hát ott is igazán a világ minden részéről volt talán. Olyan szép volt ott Balaton körös körül, mint fürdőhelyek, az egyik helyről másikra mentünk, most is oda voltunk. Hát igazán jól éreztük magunkat. De hát valamikor ez nem lehetett, valamikor az ember ezt nem adhatta meg azt a kedvezményt magának, akkor, amikor még kisgazdák voltunk egymás, mert ugye hát valaki így külön privát akart valahol elmenni, a sokba kerülni. Nem úgy, mint most. Most elmegy a céggel, a cég fizet mindent, aztán, tehát azért pénzbe kerül, szó se róla, így nem úszta meg. De olyan szép helyeken jártunk mindenfelé, és azért az állam sokat áldoz így a népekre, azból tekintetni, hogy valamikor úgy régen, tehát másképp volt a helyzet. A népnek nem volt megadva az a lehetőség, hogy kényelmesebben éhetett volna, mint ma. Mennyi kilincsfogó volt, kórusok jártak, meg mi minden. És hát a szegény embernek sorsa soknak bizony nehéz volt. Mert sok nem bírta fönntartani még a szüleit sem, mert abban a rendszerben, a kapitalista rendszerben ugye voltak ezek a uradalmak, ezek ugye hát ezek jól bírták magukat, de az a munkás, aki benne volt, az ember, az nem kapta meg azt a fizetést, amiből ő egy kicsit kényelmet is tudott volna magának átszerezni. Mert hát kevés fizetést kaptak, hát ebből bizony nem igen tudta magát fönntartani valaki. Ugye az ember nagyon jó, hogy hát ugye volt egy családban, volt négy a családja, vagy hat is volt, vagy volt akinek nyolc családja, és azt fenntartani azért, ahol kellett egy kis vagyon is, hogy hát amiből fönt, ha pedig nem tudta, akkor meg hát nélkülöztek sok helyen. Kimegyek a zöld erdőbe, ibolyát gyomlálni, ott hallom a kakuk madár, szépen dalolgatni. Csak még egyet kakuk madár, a többit nem bánom. Temetőben nyugszik az én elhervadt virágom. Csak még egyet kakuk madár, a többit nem bánom. Temetőben nyugszik az én elhervadt virágom, kipet kapott a hegedű, törött a vonója. Oszladozik, foszladozik, mint a négy hó rajta. Oly szomorúan ótája, hogy nem mindenki érzi, csak kinek a lelke beteg, vagy a szíve vérzi. Oly szomorúan ótája, hogy nem mindenki érzi, csak kinek a lelke beteg, avagy a szíve vérzi. Rácsos kapu, rácsos ablak, nem sokára itten hagylak. Elmegyek én titkon csendben, kisem csurdultának könnyen. Elmegyek én titkon csendben, kisem csurdultának könnyen. De valamikor, hogyha kérik ezt a kislánt, ezt a régit, akkor titkom elsiratlak. Rácsos kapu, rácsos ablak, de akkor titkom elsiratlak. Rácsos kapu, rácsos ablak. Kin a pusztán szántok veteg, a kezem lábom fárad. Téged pedig az uraság a viganóba járat. Becsületet feláldoztad, de én azért nem átkozlak. Miért is átkoználak? Hisz az a pénz patikára kellett az anyádnak. Bimbo voltál és letépett a te uraságod. Majd ha rádon eldob, mint egy hervadó virágot, úgy hívnak majd penészvirág, újjal mutat rád a világ. Sírsz, ahol nem látnál, ha a világ kővel dob rád, két karomba zárlak. Úgy hívnak majd penészvirág, újjal mutat rád a világ. Sírsz, ahol nem látnál, ha a világ kővel dob rád, két karomba zár. Fekete faluba, fehér torony látszik. Láttam a babámat, más ölébe játszott. Nem akartam szólni, meg szomorítani, úgyis nem sokára el kell tőled válni. De nem akartam szólni, meg szomorítani. sokára el kell tőled válni. Udvarom, udvarom, kerekes udvarom, de sokat seperte az én gyenge károm. Sepertem eleget, seperje hát más is. Szerettelek, babám, szeresse hát más is. Sepertem eleget, seperje hát más is. Szerettelek, babám, szeresse hát más is. Fekete szem éjszakáján, hány csillag van éjfél táján, hány csillagból van a szemed rózsikám, hogy az egész mennyországból ragyogsz rám. De csukd le inkább szempilládat, majd ezután éjfél támad. De sötét éjfél, ha rám veti árnyékát, meg ne tudják, hogy én járok te hozzá. De sötét éjfél, ha rám veti árnyékát, meg ne tudják, hogy én járok te hozzá. Csukd le inkább szempilládat, majd ezután éjfél támad. De sötét éjfél, ha rám veti árnyékát, meg ne tudják, hogy én járok te hozzá. Magas jegénye fán, sárkorigó fészek, kedves kis angyalom, ne hozzád jelmélek. De az a sárga rigó könnyen felszáll oda, de én ti hozzátok nem megyek el soha. Magas a házatok, kunyóból lakom én. Hogy is járna hozzád ilyen szegény legény? De hogyha még egyszer én hozzám eljönnél, magas házatokba vissza sosem mennél. De hogyha még egyszer én hozzám eljönnél, magas házatokba vissza sosem mennél. Elmegyek a templom mellett, jaj, de szépen énekelnek. réges régen. Nékem is volt reménységem, reménységem. Nékem is volt reménységem, boldogságom. De szeretnék menni, menni, temetőbe megpihenni, megpihenni sírölében, sírölében nékem is volt imádságom. Nékem is volt imádságom, boldogságom. Száraz falom csörögve száll, darugója költözik már, a szívemen bús érzelem. Bús érzelem nékem is volt imádságom, nékem is volt imádságom, boldogságom.
Radics János, 73 éves.